És az történt a hétvégén, hogy Göt polgármestere mellett még rendeztek egy választást egy kisebb jelentőségű Törökországban, ahol Erdogan elnök megnyerte az első fordulót. Kérdés az, hogy mi lesz a másodikban. Az első ránézésre annyira túl nagy kérdésnek természetesen nem tűnik, de ez az első, amit meg fogunk beszélni Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is.
Jó reggelt! Mire számít, hogy mi lesz a második fordulóban?
Én azt gondolom, hogy Erdogan elnök tudja hozni a második fordulót. Érdekes, két hét lesz, biztos, hogy egyik jelölt sem fog hátradőlni. Ugye a harmadik helyen végzett Sinan Ogan, aki 5,3% felett teljesített, már többen királycsinálónak kiáltották ki, de nem gondolom, hogy az ő nacionalista szavazói a jelenlegi ellenzékre szavaznának.
Na jó, akkor először is foglaljuk össze a tényeket. 2003 óta de facto hatalmon van Erdogan, és az ő pártja először miniszterelnökként, aztán pedig elnökként meglehetősen nagy figyelem vetült erre a választásra. Úgy tűnt, hogy először veszélyeztetheti valaki a hatalmát. És az összes létező közvéleménykutatást, amelyet az elmúlt hetekben lehetett olvasni, az arról szólt, hogy az összeellenzéki jelölt Kemal Kilicdaroglu az megelőzheti őt. Ehhez képest 4% fölénnyel nyert Erdogan. Számomra ezért olyan nagy meglepetés nem volt. Viszont volt még másik két jelölt, ebből az egyik a baloldali ellenzéki kisebbik jelölt visszalépett, de ennek ellenére ott szerepelt a neve a szavazólapokon, illetve volt még egy szélső jobboldali jelölt. És a kérdés az, hogy az elkövetkezendő két hétben a szélső jobboldali szavazók azok inkább ellenzékinek, vagy inkább nacionalistának mondják magukat. Jól foglalom össze.
Tökéletesen elmondott, mindent így van. Tehát, ahogy az előbb mondtam, én nem gondolom, hogy a Kemal Kilicdaroglu mögött a kurdoktól egyébként a nacionalistáig az úgynevezett szivárvány koalíció mögé egy hatpárti koalícióhoz csatlakozna az az 5%, akik egyébként csalódtak Erdoganban, de még inkább biztos, hogy közelebb állnak az ő politikájához, mint Kilicdaroglu mögött felsorakozott. Elsősorban a több millió kurd szavazó miatt szerintem Sinan Ogan szavazói nem fognak beállni a jelenlegi ellenzéki jelölt mögé.
Mi Törökország jelen pillanatban? Egy demokratikus államnak tekinthetjük-e, avagy egy önkényuralomnak? Mert hát hiszen, ha Erdogan kerül szóba bárhol a nyugati közvéleményben, akkor a sok elrettentő példa közül az egyik ő. Ehhez képest azt látjuk, hogy igenis megszorongatható egy demokratikus választáson.
Én azt gondolom, hogy diktátorok nem szoktak második fordulóba kényszerülni. 1950 óta tartanak szabad választásokat a 100 éves török köztársaságban. 1923-ban kiáltották ki a török köztársaságot. 50 óta van szabad választás, második forduló nem volt. Ráadásul ugye, ahogy Magyarországon is vidékről jöttek be először az adatok, az ellenzék már azonnal csalást kiáltott, majd reggelre összeálltak az adatok, és össze is ért a két különböző adatsor. Tehát az ellenzék, vagy mondhatjuk akár független közvéleménykutatók, és a számok ugyanazok voltak, mint a kormányzati, tehát 49,5%-kal nem nyerte meg a választást az első fordulóban Erdogan, és azt gondolom, hogy ez bizonyítja azt, hogy demokrácia van Törökországban, hiszen 44,5%-ot kapott az ellenzék jelöltje, Kemal Kilicdaroglu. Ilyen szoros eredmény még nem volt, és az elmúlt 20 évben független attól, hogy ami igazi meglepetés az az talán, hogy 321 helyet sikerült a 600-ból Erdogánnak megszerezni, a pártjának és a koalíciónak, ami biztos ellenzéki győzelmet jósoltak még az utolsó napokban is. Tehát azért a demokrácia érezhető volt Törökországban, nem csak a 88%-os választási részvétel miatt, hanem a 49,5% miatt, hogy nem 53%-kal nyert az elnök.
Jó, de ettől függetlenül nyilvánvalóan a hatalomban lévő személynek, ez most történetesen Erdogán, megvan minden eszköze arra, hogy főleg azokon a helyeken, ahol kevesebb figyelem vetül mondjuk a szavazókörzetekre, az erőfölényét érvényesíteni tudja, tehát az egész Anatólia az Erdogán mögött sorokozott fel, különböző falvak és kisvárosok tömben. Ez nem feltétlenül a demokráciának egyértelmű jele bizonyítéka, hanem mondjuk az, hogy a kormányhatalmon kívül nem igen van más. De hogy mit lehetne várni, ha történetesen mégis az következik be, hogy az ellenzéki elnökjelölt fut be a második fordulóban. Először is mit tud kezdeni egy olyan helyzettel, ahol a parlament többségét az iszlamista párt, tehát Erdogán pártja adja?
Nagyon semmit. Épp erre készült az ellenzék, hogyha esetleg az utolsó hetekben lett nagyon szoros a küzdelem. Hallgatóink is emlékezhetnek, hogy a tragikus földrengés után már többen temették Erdogán politikai karrierjét is, betegségéről beszéltek még a kampányban is, több közvéleménykutatónál egy-két hónappal ezelőtt nagyon magasan vezetett az ellenzék. Az utolsó hetekben, napokban lett ez inkább szoros, és az ellenzék arra számított, hogyha nem is húzza be az első fordulót, vagy nem is nyerik meg az elnök választást, de a parlamentben biztos többséget szereznek, így azt mondhatják, hogy a parlamentben többségünk van, nem lehet egy olyan elnökkel dolgozni, miközben a parlamentben többség van, hiszen ez a nép akarat, és majd erre tudnak hivatkozni. De ahogy az előbb említettem, a 600-ból már megszerzett 321 helyet, tehát biztos, hogy a parlamentben is egyértelműen a jelenlegi kormánykoalíció lesz többségben. De a kérdés nem Törökországról szól csak, legkevésbé sem. Diákjaimnak szoktam mondani, hogy magyar szemüvegen keresztül figyeljük a nemzetközi események történéseit, összefüggéseit. Ez nem csak egy 85 milliós ország jövőjét befolyásolja a következő forduló vagy az előző, hiszen a török politika közvetett, de inkább közvetlen hatással van a migrációtól kezdve az euró-atlanti kapcsolatainkra, az Európai Unió, Közel-Kelet, az Egyesült Államok nemzetközi kapcsolataira, nem beszélve az orosz-ukrán háborúról, hiszen ne felejtsük el, hogy Erdogán az egyetlen jelenlegi török elnök, az egyetlen NATO tagállamvezető, aki a háború alatt mind az orosz, mind pedig az ukrán elnökkel tudott személyesen tárgyalni. Ráadásul több fogolycserében és a Fekete-tengeri gabonaszállításban is sikeresen közvetített. Tehát nekünk magyaroknak, de minden európainak nagyon fontos Törökország jövője, és hogy merre halad. Képzeljük, hogy 4 millió szír menekült tartózkodik jelenleg Törökországban. Sehol a világon nincs ennyi menekült. Az ellenzék a kampányban azt ígérte, hogy a menekülteket visszaküldik Szíriába. Hogyan? 4 millió embert hogyan indítanak útnak? Tegyük fel, hogy sikeres ez az akció, és csak 1 millió indulna például Európa felé. Tehát nagyon sok olyan kérdés van Törökországban, ami bár török belpolitikának gondolunk, de legalább Európára, de inkább azt mondanám, hogy akár több milliárd ember életére kihathat, hiszen rendkívül fontos Törökország geopolitikai szerepe és a geográfiai elhelyezkedése is. Ezért nagyon fontos nekünk, hogy mi történik Törökországban.
Köszönöm szépen Kis Rajmundnak, az MCC diplomáciai műhelyének, vezetőinek, hogy rendelkezésünkre állt. Már reggel, nem sokára jövünk vissza.
Köszönöm szépen.
Műsorajánló.